a baj, McFly?
Nyuszi vagy? Luca Brasi már a halakkal alszik. Te mondd, hogy bankrablás, a te hangod mélyebb. Ja, elvtársak, az élet nem egy habos torta. Bébit senki sem ültetheti a sarokba. Full HD klub. Filmek, sorozatok, meg minden.
Néha ilyen viccesen emlegetjük Clint Eastwoodot, néha ilyen...
Hát neked is vannak kedvencei tőle, majd meghallgatjuk.
Igen, majd meghallgatjuk. Uh-huh. Ez itt a Full HD klub. Sziasztok, Tímár Ágnessel.
Sziasztok, Szöröskei Gáborral.
És Tóth Ferenc Zsolt Szénttel. Sziasztok.
Jó, régen várt téma, mert hogy itt az ideje, hogy szembenézzünk Clint Eastwooddal.
A leggyávább emberrel a vagy
aki nyugaton. A leggyávább emberrel a vagy nyugaton. Aki nem vágná a visszajövőbe.
És rögtön a visszajövőbe.
Örök érvényű. Clint Eastwood legjobb filmje. Na, látjátok? Találtam is rögtön egyet.
Megvan nektek egyébként, hogy mi volt a véleménye erről? Mert ugye megkérdezték, tehát nem csak, hogy felhasználták a nevét,
igen,
hanem engedélyt kértek. Mondott erre valamit?
Igen, azt mondta, hogy megtisztelő egyébként számára az, hogy, az,
hát
hogy egy ilyen film beszerepel.
Robert Zemeckis, tehát hogy azért nem a valami...
Hát meg már a harmadik rész volt. Tehát, hogy addigra már azért
tényleg,
volt.
Hát is az meg a harmadik rész volt. Tehát legyen is megtisztelő, nem?
Hát az elsőt ismerte, mert ugye egybe forgatták kb. Az másodikat, meg a harmadik részt, de hát az elsőt meggondolom is.
Hát látta, addig, de addig a
már óriási siker volt.
Már kult film volt a visszajövőben is a része.
Tehát már eleve a tény, hogy 94 évesen, én örülök, hogy nem fordul magába valaki, meg élteti a, tehát amikor valaki lát egy képet a most napjainkban filmet forgató Clint Eastwoodról, azt szerintem én legalábbis megijedtem. De ez most nem bullying, hanem hogy ő egyébként is ilyen szikára öregedett nagyon hamar, de nagyon sokáig tartotta azt a fajta férfiasságot, aminél még azt mondtad, hogy húha, hát így mennyi volt a Madison megye hígy, a szívhígyaiban, ott egy 20-assal több volt a Meryl Streepnél.
Igen.
Egyrészt ez nem is nagyon látszott, és abszolút férfias volt, tehát ő fokozatosan kezdett ilyen púposabb lenni, meg minden, de most, amikor nem borotválkozik, és látszik, hogy a Puffy Jackie-be ott van, mert nem őt veszi a kamera, és akkor végül is miért neki kéne legszebbnek lennie, azért így elég keményen néz.
Hát, 94
éves. Utolérte a kora.
Igen.
Tehát jó, hát ez...
Jó, tegyük hozzá, igen, igazad van, de ettől függetlenül azért a Szívhídjai az már nagyon régi film. Tehát ahhoz képest Clint Eastwood szerintem...
Idén 30 éves.
Tehát, hogy megfelelően öregedett meg. Én szeretnék ennyi idősen, tehát 80
ilyen
évesen...
Igen, pontosan. Így van. Pontosan, csak nem mindig ismeri föl, hogy egyébként ez a magam korábban vagyok jó pasi nő, vagy pedig úgy unblock, tehát ugye a Crime Macho
címűből, igen, megtudhattuk.
Tudjuk, hogy ő azt gondolja, hogy úgy generálisan.
Még mindig bomlanak érte.
Igen, és itt most egy pozitív megjegyzést szeretnék tenni.
Bocsánat, egész eddig csak pozitív dolgokat mondták.
Nem
akarom letörni a műsornak az alapvető struktúráját, ami arról szól, hogy meggyőzünk arról, hogy Clint Eastwood miért
emelkedik. Igen, mert egyelőre már magamat meggyőztem. Nem, az a baj, hogy gondoltam, hogy így ilyen úgy indítok, hogy mintha kedves lenne.
Ja, értem. Ez a csapda.
Ez a csapda. It's a trap. Na, jó, szóval. A Csempészben vállalta be nekem először, hogy ő egy törékeny öreg ember. Bevállalta azt, hogy berakja magam elé a Bradley Coopert, ereje teljében jóképű, tehetséges, és ő meg
A bácsi. Igen.
És ez azért vicces, mert az előbb volt, mint a Crime Macho. És a Crime Machóban addig bántotta őt a hiúsága, hogy nem, mi visszanézte a izét, a csempészt, és azt mondta, hogy nem tudott aludni. És akkor azt mondta, hogy Crime Macho. Úgyhogy nem tudom, egész új Mexikó belé volt szerelmes. Vagy nem tudom, hol játszódott.
Én nem láttam a Crime Machót, hogy ebben nem tudok.
Hát, hogy nem beszítettél sokat, örültem, hogy nem a Crime Macho lesz az utolsó filmje, mert akkor kicsit megijedtünk, hogy az leköszönőnek azért mondjuk eléggé méltatlan. Ugye azóta a kettes számú esküdtet is megrendezte, ami nyilván nem egy mestermű, de azért
Korrekt.
Klasszisokkal jobb film.
Persze.
Mint és a Crime Macho.
És szerepel benne.
És nem szerepel benne.
Ez sokat segített.
Így van. Tehát mint rendezőként mondom, mert hát Clint Eastwoodról ugye lehet beszélni színészként, és lehet beszélni rendezőként is. Lehet, hogy nagyon-nagyon sok saját rendezésében is ő volt a főszereplő, nem mindenben. Ezt lehet külön választani, mert mind a kettőben egy külön jelenség igazából Hollywoodban.
Én külön választanám.
Válasszuk szerintem is egyébként.
Abszolút. Abszolút.
A karrierje első fele volt az, ahol inkább színészként volt jelen, a második felében már nagyon ritkán. Tehát például a legutóbbi filmje, amit nem ő rendezett, és színészként benne volt, mint főszereplő, az Utolsó Csavar című baseballos film 2008-ból, azt Robert Lorenz rendezte. Előtte pedig 90-es évek elejéig kell visszamennünk a Célkeresztbenig, ami egy Wolfgang Petersen film.
Tényleg.
Tehát az utóbbi, tehát 90-es években összesen kettő darab filmben szerepelt, amit nem ő rendezett, tehát ilyen szinten átvette a rendezés, ugye.
Tehát ilyen szinten bízik meg más rendezőkben.
Igen,
ő be is vallotta egyébként, hogy a Don Siegel és a Sergio Leone után ő folyamatosan csalódott rendezőkben. És azt mondta, hogy hát gyerekek, akkor innen most nem fogunk visszatérni középszerre, meg ilyenekre, akkor inkább én rendezem meg a filmjeim.
Igen.
És milyen jó, mert ugye a Crime Machot, hogy ő rendezte, meg végre nem középszer volt, hanem a mélységes.
Hát annál pont,
azért
igen.
Azért ne ítéljük meg Clint Eastwoodot a legutolsó, legrosszabb filmje alapján.
A második legutolsó.
Voltak gyengébb filmjei, abszolút. Így a utóbbi, nem tudom, 10-15 évben, tehát volt az a párizsi vonatos, az is elég
gyerek. Én azt meg sem néztem, mert én akkor nagyon mérges voltam, hogy ráállt erre a jó dolgok történnek, a világban csináljunk
igen,
belőle
tehát
filmet.
Tehát ő is ráállt erre, amire egyébként még a Paul Greengrass szokott, hogy ez a valóban megtörtént eseteket dolgozza fel, amiben a kis emberek, akik hősökké válnak típusú figurákkal. Nyilván ilyen lehet ezek pátoszos is, de hogy valami megtörtént eseményt dolgoz fel, és akkor volt pár ilyen, ugye Sully.
Ezt akartam mondani, az a konkrétum volt. A Sully. Mondtad, hogy pátoszos.
Így van. Az amerikai mesterlövész is ugyanez. Ugye az is egy valós sztori.
Nem, az nem lett volna rossz, ott inkább vicces jelenetek voltak.
Zákinak szerintem.
Ja, nem csak hogy ezek a valós történeteken alapuló filmjei.
És erről beszéltünk.
Úgymond névtelen hősökről, vagy szóval, hogy kevésbé ismert hősökről szólóak, mondjuk pont az amerikai mesterlövész, az volt az utolsó igazán nagy sikere, tehát az több százmillió dolláros bevétele volt, és legjobb film Oscar-díjára is jelölték, tehát így az nevezhető, ugye, mert volt neki ez az ezredfordulótól, hát kezdve, inkább talán a Titokzatos folyóval indult, amikor tényleg folyamatosan csinálta a díjesőket nyert filmjeit, tehát hogy ugye a Titokzatos folyó, a Millió dolláros bébi, ami meg is kapta a legjobb film Oscart, az Levelek Iwo Jimáról, a Gran Torino, tehát hogy tényleg olyan filmeket csinált, amelyeket egyszerűen bellára emelt a szakma, aztán később már ezek idáig nem jutott el a filmjeivel. Tehát nem voltak nagy sikerek, nem voltak díjesők, voltak, amik jók voltak, voltak, amik rosszak. Hát nyilván azért nehéz, pláne egy ilyen 80 fölött, akár 90 fölött tartani egy színvonalat, tehát le a kalappal még egyébként, hogy egy Richard Jewell balladáját össze tudott hozni, ami szerintem egyébként abszolút jó film, és talán az utolsó igazán jó filmje számomra, de ritka.
Nekem egyébként azzal nincsen semmi bajom, hogyha neki mondjuk van egy ilyen koncepció, valakinek van egy ilyen koncepciója, hogy ő a mindennapi hősökről akar forgatni. Én ott egy kicsit úgy éreztem, hogy az az ilyen olcsó, megúszós dolog, hogy el fognak rá jönni az emberek, mert tudják, hogy miről van szó. Tehát
hát vagy nem tudják, és a filmből megtudják, mert én sem tudtam ezekről. Nekem a Sztálin kívül nyilván, hogy ezek tényleg igazi sztorik.
A párizsi vonatos tehát ezeknél, hát és a másik pedig az, hogy Amerikában azért jobban pörögtek még a kisebb történetek
persze,
is. Tehát, hogy
amerikai történetek.
Arra ment, hogy a marketing pénz felét azt tulajdonképpen elkölthette másra a filmezésen belül, mert egyébként mértéktelen pénzt költenek a marketingre. Az, hogy a néző már tudja hova tenni a történetet, az olyan sokat ad hozzá ahhoz, hogy elmenjen megnézni, hogy szerintem az ilyen pótolhatatlan.
Hát ezért csinálnak sok életrajzi filmet.
Hát jó, csak ezért nem tetszett nekem, hogy Zsinórban ilyeneket csinál. mert nem tudod hozzátenni.
Én ebben nem értek egyet, másrésztről meg szerintem Clint Eastwood azért most arra már elért arra a szintre, hogy arról csinál filmet, amiről akar. És ennek nem kell mögöttes nem tudom, érdeknek fúzódnia, hogy a marketinget erre, de nem hiszem. Tehát a maga a filmfogalmazó cége is a kezdetetől fogva azért működik, mert Clint Eastwoodnak van egy világszemlélete, vannak ötletei, néha azt gondolja, hogy ő fogja leginkább, de ő tud leginkább megjeleníteni azt a hőst, és számomra azért szimpatikus ez a fickó, mert nem egy megúszós ember. Én nem gondolom róla, hogy megúszós. Az egész karrierje úgy épül fel, egy ilyen, azért vettem fel egyébként az Amerika kapitány pólót, mert számomra ő az amerikai.
Ő Amerika kapitány.
Én meg New Yorkban vagyok, ami szintén nagyon amerikai.
Így van.
Én meg kék,
hogy, az hogy ő az amerikai, nem is tudom, az amerikaiságnak a megtestesítője. Szerintem legalábbis.
Ez egy nem volt.
Jó, számomra igen, mert de nézzük, kicsit menjünk vissza az időben. Tehát Clint,
mit nősként kezdte.
Nem csak, hogy veszternősként kezdte.
Ami az amerikai...
Clint Eastwoodnak nincsen diplomája.
Ja, hogy úgy,
Clint Eastwood annyira. Soha életében nem járt színészképzésre. Semmilyen
módon. De ezzel
módon.
Sose vádoltam volna meg.
Nem, és ehhez képest egyébként, tehát, és akkor első először Western mi ez, hős volt, előtte azért nagyon sok mindenbe szerepelt, itt-ott háttér jelenetekben, így fedezték fel, és akkor mondták is neki azt, hogy hát ezt a európai Westernt, ezt nem kéne erőltetni, nem kéne elmenni Sergio Leone-val filmet csinálni, mert ebből csak bukta lesz. Azt tudjátok egyébként, hogy a produkciós cégének az a neve, hogy Malpasso.
Malpasso Production.
És azt tudjátok, hogy mit jelent a Malpasso?
De valami rossz. Tudom, hogy ez
bad move.
Igen.
Aha.
Ez abból származik, mi mondták neki azt, hogy bad, it's a bad move to go with
igen.
Sergio.
Rossz döntés.
És erre létrehozott egy
rossz lépés.
Igen. És erre létrehozott egy céget.
Malpasso.
Az egész fickó igen, olyan szinten önazonos, olyan szinten...
Igen, azt hiszem, hogy ebben rejlik a fő problémám.
Hát értem, hogy a te fő problémád, számomra viszont emiatt az egyik legjobban szerethető a hollywoodi ember számomra. És minden az együtt. Elmondom, hogy nem most láttam először, de most gyorsan megnéztem a Dirty Harry, tehát legelső részt, a piszkos Harryt.
Nem ő rendezte?
Nem olyan rendezte. Benne a
illetve van benne egy jelenet, amit ő rendezett, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Siegel beteg lett, és az öngyilkos jelenetes részt, azt Clint Eastwood rendezte. Uncredited, de fel van jegyezve, hogy az...
De azt mondta, hogy hát ha senki nem vállalja magára ezt a terhet, akkor én megoldom ezt a magát.
Nyilván ő volt a sztár, illetve volt rendezői múltja már akkor, úgyhogy
és tegyük hozzá, hogy abban van egy olyan, tehát az egész jelenet arról szól, hogy felmegy ilyen darukocsival egy öngyilkos emberhez, és marha magasra felmegy, és az tényleg Clint Eastwood. Tehát azon
lenne
kívül, hogy rendezte...
ilyeneket csak Tom Cruise tud csinálni, jó?
Hát, igen. Még mielőtt Tom Cruise divatba hozta, vagy Jean-Paul Belmondo divatba hozta.
Nem, azért simán.
A Jackie Chan divatba hozta.
A 80-as évek akciósai közül az összes ilyen volt.
És
talán Schwarzenegger kevés.
És a piszkos Harry számomra az, ahol jó, nem ő rendezte lehet, de hogy abban a filmben az az ember, az Clint Eastwood. Tehát az kérdés
igen,
nélkül.
Igen, így van.
És nekem az nagyon tetszik benne, hogy az nem az a kőkemény akciókarakter, aki a fejünkben él, hanem egy elképesztő, önmagát is nagyon sokszor lúzernek tartó figura.
A Dirty Harry-ben?
A Dirty Harry-ben. Pontosan.
Nem.
Miért hívják Dirty Harry-nek egyébként? Miért hívják Piszkos Harry-nek?
De semmi önreflexiót nem látok abban, hát hogy az ember felismerni a hibáit, és felteszem, ezt lehet, hogy nem hiszel senki, szerintem vannak hibái neki is. Egyáltalán nem láttam semmi ilyet a Dirty Harry-ben, hogy ő neki lett volna olyan, hogy ő elismerte volna, hogy esetleg egy adott szituációban nem ő a fölé rendelt, ha van alá fölé rendeltség. Nem, semmilyen lúzerséget.
Én ehhez már rég láttam a filmet.
Nem láttam ebbe, tehát nem láttam semmi ilyesmit. Ugye azért piszkos Harry, mert mindig ő kapja meg a piszkos munkát, ami senki másnak nem kell a rendőrségnél. És ez nem bosszú, hanem az, hogy este ki kell menni egy öngyilkoshoz, mert le kell szedni. Senki más nem ér rá, menjél te Harry. El kell vinni a váltságdíjat valakinek. Nagyon-nagyon megszerettem újra ezt a karaktert.
Azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy itt nem arról van szó, amikor én azt mondom, hogy kifejezetten nem kedvelem Clint Eastwoodot, ez igaz. De nem, csak azt szeretném letenni, és ezzel rögtön Woody Allenre kanyarodni egy másodpercre. De nem tudod, hogy nem mondom. Igen, nem is értem, olyan jó. Közös a világuk. Igen. Nem, tehát a Woody Allen
pont
is
azért lehetett volna. Képzeljétek el, most már ne csináljanak. De képzeljétek el a 90-es években egy Clint Eastwood Woody Allen filmet.
Fiatalon, amikor jött a pénzvonatnak a trélere, még kicsi voltam, vagy tudom, nagyon fiatal, és akkor csak annyit mutattak az előzetesben, és csak képeket, csak szövegeket láttam, hogy Wesley és Woody, és én azt hittem, hogy a Woody Allen lesz. A Wesley Snipes
és Woody Allen.
Az kemény párosítás.
Pedig ott még egész fiatal volt, vagy olyan fickós volt, ugye Woody Allen, ez az akció karakter.
Szóval igen, Woody Harrelson volt
természetesen. Vagy megnézzük a Ikrek TV triviáját, hogy kiket akartak felkérni a szerepekre, lehet, hogy ott lesz
kérdés. Ja, egyébként simán elment volna a Daniel.
Igen, egy Saturday Night Live sketchnek lesz. Na, szóval, hogy azért azt szögezzük le, hogy egy bizonyos szint fölött szól az én kritikám. Csak azt gondolom, hogy túl van értékelve, és azért mondom, hogy Woody Allenre utalok, mert a Manhattanben van ez, amikor ott a snobok így sétálgatnak, és ott a Diane Keaton is az egyik snob, és ő meg ugye a Mariel Hemingway-jel éppen ott sétál, vagy hát velük van, és azt hallgatja, hallod, hogy mondják, azt mondják, hogy Van Gogh. Ők így egy, hogy Van Gogh. És akkor így nem tudom, azt hallgatja, hogy kicsit túlértékelt, azt hiszem, és akkor ilyen legnagyobb, és akkor ugye Woody így hátrafordul hozzájuk, hogy esetleg a Mozartot se hagyjátok ki, hogyha feltétlenül a zsenik pocskondiázásánál tartunk. Tehát, hogy ott nem volt, és ez nem arról van szó, hogy én nem ismerem el egyébként alapvetően az ő érdemeit, de ha egy bizonyos kategóriában kezeljük már, ahova nagyon sokak által bekerült, tehát jogosan az tartják, hogy ott van, akkor én ebben a kategóriában fogom vizsgálni, és ebben a kategóriában viszont kívánnivalókat hagy maga után a teljesítménye.
Mint nekem. Színész, vagy mint rendező?
Nem, mint rendező színészként nincs róla mit beszélni.
Ja, hát ne.
Bocsánat, nem,
Oscar jelölt színész ez egyébként teszem
hát
hozzá.
Persze, tehát, hogy Julia Roberts is, amikor még nem tudott játszani ennyire se, akkor, és meg ki volt, amikor Emma Stone a második Oscar-díját megkapta, akkor éreztem, hogy nem biztos.
Hát azért mondjuk nem ugyanaz a kategória.
Nem ugyanaz a kategória, de az egy kicsit ilyen, szóval, na, vannak az Jennifer Hudson Oscar-díjas, tehát, hogy azért vannak olyan díjak, amire azt mondom, van, hogy másért adják
hát
oda.
Ezek konkrét szerepekre
igen,
szólnak.
Igen, de Clint Eastwoodnak meg azért adták oda, hogy ő Clint Eastwood.
Hát, tényleg, szerintem egyébként tényleg jól játszott a Millió Dolláros Babyben. Én azért nem sajnáltam tőle jelölést, de nyilván nem ez neki. Sose volt a fő fegyvere, a színészi alakítás. Ő neki a kisugárzása, a jelensége. Nyilván ebből volt neki is a színészi karrierje. Hát ugye a Western filmekkel, amiben ugye a Western alapvetően ugye az amerikai, az egy mondakör, egy azok mitikus hősök, a Western hősök, hát ez nyilván ez spagetti Westernnek inkább, de benne
tudod,
van.
Hogy van egy nagyon, van egy nagyon érdekes csavar ebben a sztoriban, hogy addig is csináltak egyébként Western környezetben az amerikaiak filmeket, de ott mindenkinek gyöncsor volt a foga helyett, hogy újra visszajövőbe című
igen,
filmet.
Igen, hát azok az más.
A Leoné
volt a... mocskos Western, az az európai Western
és az volt az igazi.
Igen.
Már úgy értem, hogy az volt közelebb a realitásokhoz.
Abszolút.
És az amerikaiak számára is. Tehát, hogy
számukra is, nem ez
csak megnézzük az IMDb-t.
A második részben is volt Clint Eastwood a visszajövőbe. Amikor a Beef Towerben éppen két nővel ül a jacuzziba, és nézi a
igen,
tévét,
van,
és Clint Eastwoodnak egy klasszik
eszternye. Igen.
És hogy egy ilyen kezdetleges golyóálló mellény van rajta, mert a poncsója alatt van egy ilyen fém akármi,
hát igen,
és lőnek rá, és akkor így leengedik.
Ez már utalás ugye a harmadik részben.
Mivel egybeforgatták a kettőt továbbra is, tehát már pontosan tudták, hogy a háromban mi lesz, és
igen,
hogy már itt fölvezették.
Mit mond el az alkotóról, hogy a Beef szájából hangzik el, hogy imádom ezt a manust.
Zseniális a Poli.
Vagy zseniális a Poli. Igen. Nem, tehát, hogy ez Mindegy, nem gondolom, hogy...
Amikor egy filmes karakter... Karakternek a, az interakciójára. Igaz.
Hát a visszajövőben.
Várja a Western, ez azért ezt is hadd mondjam el, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki azért a színész mesterségbe is beledolgozta magát, annak ellenére, hogy Sergio Leone véleménye Clint Eastwoodnak a színész, színész tehát a ezt Sergio Leone azt mondta, hogy Clint Eastwoodnak két arc kifejezése van.
Két
arca van, a kalapos és a kalap nélkül.
Így van. És ezzel össze is foglaltuk. Az az igazság, hogy olyan szépen mondta a Gábor is azt, hogy van egy kisugárzás, egy megjelenése.
Abszolút.
Egy szép fiú volt.
Abszolút.
Pont, és ő mindent hogyne, meg is tette ennek érdekében.
Ez a vágott, nézett.
Nem, nagyon, figyelj, egy nagyon-nagyon szexi jelenség.
Nyilván, amikor még fiatal.
Abban a korosztály, már abban az időben. Egyrészt nagyon magasnak számított.
Igen.
És jó kiállású volt. Nyilván bele akarták rakni mindenbe, hogy legyen ott. Mint ahogy oda szeretsz rakni egy nagyon szép virágot is a képbe. Mert jobb lesz tőle a kép. Uh-huh. És ezért ment el szerintem aztán Western forgatni, hogy kicsit játszhasson is. Hát ebből a kalap meg a kalap nélküli lett maximum.
Igen.
De hála Istennek azért a Western nagyon sok arcjátékot nem követel.
Hát nevet nem kapott, ugye?
Igen, szöszi.
Volt egy életrajzi könyv, megjelent róla, és aztán arról csináltak egy doksi filmet, és azt hiszem, hogy az voltam nálam, betette a kaput, de tényleg. És megmondom, hogy az miért fontos szerintem, hogy mondhatjuk azt, hogy külön választhatjuk az embert, és külön választhatjuk a művészt, vagy az alkotót, vagy az akármit. De ez nem minden művészeti ágra igaz. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, gyönyörű bútorokat farag, az lehet, hogy egyébként egy arrogáns bunkó, de szép az az asztal, amit csinált. De egy olyan alkotó, aki emóciókkal dolgozik, az minden esetben bele fogja rakni saját magát, nagyon helyesen, de éppen ezért, ha az ő személyiségével semmilyen szinten nem tudok közösséget vállalni, és ki is derül egyébként filmekben visszaköszön. Néhány dologra pont ez a könyv, illetve ez a dokumentumfilm mutatott rá, akkor onnantól kezdve az alkotása is nekem önazonos, csak én nem akarok vele azonosulni. És nekem ezért volt valahogy papírforma az, hogy a millió dolláros bébiben az ilyen nyomorpornóra megy rá, nekem az volt. Bocsánat. Tehát, hogy tehát ez olyan, mint hogy kínozzál kutyákat a képernyőn. Mindenki sírni fog. A Szálival ugyanez, amire mondtam, hogy pátoszos. Hogy az, amikor a Tom Hanks megkérdezi az interjú előtt, mert csak abban a ruhában jöttek, hogy elnézést a hotelnek a szobalányától, hogy megoldható lenne, hogy nem tudom, mert nagyon késő van, hogy az ingemet kitisztítsák holnapra. Tudom, hogy de ha nem, akkor... És akkor így azt mondja a szobalány, hogy viccel, magának mindent. És akkor a Tom Hanks azt mondja, hogy köszönöm szépen. De az a már annyira szerény vagyok, hogy most fogom nagyon leszídni, hogy ne legyen az. Tehát nagyon túltolja, nagyon durván túltolja, azért, mert ezekhez a finom érzésekhez nincs érzéke. Ez nekem nagyon sokszor lejött, hogy finom árnyalatok, vagy az, ami nekem az, abban nincsen. Tehát...
Hát ő sose finomkodott, na, nem ez volt a lényeg. De egyébként szerintem most is meg... azért ért a
vagy szóval több filmében. Invictus című filmet láttad
vagy
például.
A tökéletes világot.
Annak mi? Melzon Mandelának a... Az a Mandeláról, Invictus.
Fú, a legyőzhetős. A Meddémonnal?
Igen.
Én azt lehet, hogy... Nem, én azt láttam, és nem tudok egy képkockát se feleleveníteni.
Csak azért, mert...
Ők bíztek benne.
Szerintem az például egy olyan film, amiben nagyon fontos volt az érzelmeket bemutatni, és az ilyen kis nüansznyi dolgokat. Visszatérve egyébként a múlt tűzésünkre. Ugye az afrikai rasszizmusnak a bölcsőjéről szól meg arról, hogy hogyan lehet egy alapvetően kettéosztott társadalmat egy lapra hozni.
Oké, okay, azért mondom, hogy más. Van, bőven, azért, mondom, én nekem ez az egyik fő problémám vele.
Tökéletes világban is nagyon
és az egyébként a republikánus nézeteinek az újra és újra.
Beszéljünk a republikánus
nézeteiről. Ő egy klasszikus régen demokrata.
Ő egy libertáriánus.
Ami borzasztó egyébként, és rosszabb.
Én nem tudom.
De én, jó, oké, én úgy gondolom, hogy az rosszabb, mint hogyha valaki liberális lenne, de azért, és ezt a párádámtól tudom, hogy azért hívják, vannak ilyen emberek Amerikában, akik a régen demokraták, mert hogy demokraták voltak addig, tehát Clint Eastwood demokrata volt,
igen.
Csak úgy hiányzott neki a fegyver, vagy én nem tudom. Tehát volt egy-két dolog, ugye régen republikánus volt, de demokrata értékek mentén politizált, tehát nagyon populáris tudott lenni, és közben azokat a populáris dolgokat hozta be a republikánus oldalról, ami sok amerikainak vágya volt. Tehát a fegyvertartás, a...
Mondjuk ki azt, csak korrektek legyünk, hogy Clint Eastwood a kezdetetől fogva azt a fajta fegyvertartást...
Az önvédelmi fegyver.
Nem, a regisztrációt. Ő mindig is kiállt amellett, hogy regisztrálni kell minden egyes lőfegyvert, ami kín van a polgároknál. Erről szól
de
ez azért ez az nagy különbség.
Nem, bocsánat.
Hát értem, alap, de ez nem létezik Amerikában.
Ez a nézet szerintem alap. Tehát én ezt azt gondolnám, hogy ez nem érdemel szót. Itt
de
az a kérdés,
Amerikáról
hogy
beszélünk, Ági,
igen,
nem
de Amerikában a vita most fegyvertartás esetében már arról van, hogy vehetek-e egy darab kis, mit a 38-as, hogy megvédjem magam, vagy vegyek-e egy ilyen AK-47-es, most csak mondtam valamit, de hogy tényleg arra vannak ráállva, hogy nagy autó, nagy lakás, nagy fegyver. Miközben önvédelemre nyilvánvalóan nem arra van szükség. Tehát a fogyasztói társadalom, tehát az, hogy ő regisztrált, hát tök szép tőle. Ez szerintem az alap, tehát ettől én ezt nem egy pozitív tulajdonságnak, ez egy teljesen normális, tehát mint hogy kiviszem a szemetet. Tehát, hogy legyen regisztrálva minden fegyver. Nem, nincs vita.
Jó, hát ők ebben szocializálódtak, nekünk ez nyilván ez idegen, ez tőlünk, nem, ezt nem kell, nem is akarom.
Nem az európai szempontból.
Igen, más szempontból.
Nem a regisztráltságot, mert...
Nem is csak az egész fegyver.
A fegyvertartás az nyilván egy másik történet, mert egyébként tudjuk nagyon jól, hogy...
Akkor bocsánat, akkor még beszéljünk kicsit a politika nézeteiről. Abszolút melegpárti. Abszolút az LGBTQ. Azt mondom, mindenki úgy él, hogy akar. Melegházasságpárti. Okay. Clint Eastwood.
Nem ez...
mi van még? Ja igen, utálja a rasszizmust. Tehát mindenfajta formáját utálja a rasszizmusnak. Tehát, igen, hogy igazából én értem, hogy neked nem tetszik, de alapvetően ez számomra az, amit Clint Eastwood val, az egy teljesen normális konzervatív szemlélet.
Igen, nagyon jól mondtad, amit vall. És van egy ilyen mondás, hogy ne azt figyeld, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok. Tehát a Gran Torinóból kiderül, hogy ő egy régi vágású ember, aki nem abban szocializálódott Amerikában, hogy ennyire multikulti a világ. És ezt nem lehet a szemére hányni, hogy ő nehezen lesz nyitott más kultúrák iránt, de közben ő azt hiszi magáról a Gran Torinóban, hogy ő egy nyitott ember lett. De ezt már beszéltük pont az előző adásban, hogy ez tipikusan az, hogy az egy tök szép dolog. Tehát, hogy most leegyszerűsítve ő az ütközésekből Ryan Phillippe. Tehát én már azt is díjazom, ha benne ez a szándék megvan. Hogy ő elfogadó akar lenni. Nem tud jellemzően az lenni. De ez az életkorából fakad. Ezt elnézném neki. Nekem az a fő problémám, hogy az a fajta, és jó, nem kell ezt a republikánus nézetekkel feltétlenül összevonni, vagy összemosni, de az a fajta egyébként a westernből eredeztethető figurája, amit nagyon sokszor felelevenít, még akár modern környezetben is, hogy van egy pont, amikor egyszerűen meg kell ütni a másikat, tehát elfogynak az érvek. Na, de neki kettő után fogy el. És nem mondom azt, hogy 15 után elfogyhat, és akkor jöhet a pofon. Ne jöjjön a pofon. Ez így ilyen nagyon-nagyon begyöpösödött, ezt nem tudom a korára fogni, illetve úgy a korosztályára, hogy ami nevettünk, hogy Belmondó simán visszapofozott egy nőt, ami ma már 80-as években egy filmben, hát... Ő abszolút úgy van, hogy ez a régi módi szexista. Hogy ő azért nyitja ki előttem az ajtót, mert nő vagyok, de közben pont azért vezet ő, mert én nő vagyok, és ezért is nem kérdez meg arról, hogy hova menjünk este, mert én nő vagyok. és ő ül a volán.
Randy Stackrint is.
Igen, és mégis visszajöttem Magyarországra.
És mégis.
Ezt adjátok össze. Nem, volt, hogy sikerült valakinek, csak mondom, hogy párhuzamosan zajlottak azok a kapcsolatok.
Igaz.
Ez is az életrajzi könyvben volt. Egyet mondanék, nagyon-nagyon durva dolgok vannak a személyiségére vonatkozóan, tehát apróságok, amiket elkövetett. Nem perelte be a könyvszerzőjét, nem perelte be a dokumentumfilmet, se. Nem hiszem, hogy azért ma a nagy vonalú, hogy beszéljenek, amit akarnak.
Hát egyébként meg én pont ezt nézem ki belőle, hogy azt beszélnek, amit akarnak.
Tehát beszéltek, legyen egy példa, emlékeztek, gyerekkorunkban volt, mi volt a címe, a Mindörökké vesztes, vagy valami ilyesmi
igen,
címe?
Mindenáron
vesztes, és ugye abban van egy ilyen majommal.
Igen.
És a forgatókönyvíró ott volt, nem tudom, hogy ki írt a forgatókönyvet, a forgatásokon ott volt, és mondta, hogy hát ő ezt a jelenetet úgy képzelte el, amikor a kávézóban ül, hogy először csak Clint Eastwood látszódik, aki éppen így a lelkét kiönti valakinek. Uh-huh. És majd utána jön a totál, hogy mutatják, hogy a majomnak. Clint Eastwood azt mondta, hogy ez miért lenne ez viccesebb. Ő úgy szeretné, hogy az elejétől totál van. És akkor mondta a forgatókönyvíró, hogy de nem, mert érted, az benne a vicc, hogy mondta, hogy szerinte nem. Jó. És akkor mondta a forgatókönyvíró, hogy végül is te pénzed, te filmed.
Másik olyan film, amire mindenki le akarta beszélni. Meg is bukott, tehát, hogy nem arról van szó, a Mindenáron vesztes is egy ilyen tipikus példája annak, hogy Clint Eastwood, hogyha akarja, akkor megcsinálja a filmet. Tehát biztos beleszól,
igen,
persze.
De nem ez a lényeg, és még azért se bánthatok valakit, hogy nincs humorérzéke. Kicsit problémás, hogyha filmeket akar csinálni, hanem
hát nem
a folytatás.
Mondjuk igen. Ezt azért tegyük hozzá.
Igen, arra legalább vigyázz. Mert lehet, hogy valamit azt hitte, hogy vígjáték, csak mi kezeltük családi
drámát. Mondjuk ez a majmos esetleg, de...
Például, igen. Na, szóval, hogy ennek a történetnek a megoldása volt az, ami tényleg jellem ábrázoló.
Ez az fülübe is van.
És van, de az egy akciófilm. De igen, van.
És a forgatókönyvíróval beszéltek. Mm. Tehát, hogy ha effektíve ő nem hazudik, akkor ez így zajlott. Volt egy ilyen beszélgetés köztük, de mondta, hogy nem is volt vita. Tehát csak annyi, hogy mondta, hogy jó, oké, akkor csináld úgy. És a következő nap, forgatási nap volt, és ment volna be a stúdióba a forgatókönyvíró, és megállítottak a portán, hogy nem mehet be. És kérdezte, miért? Mr. Eastwoodnak ez volt a kívánsága. És azt mondta, hogy akkor ő röhögve jött el, de nyilván megmaradt benne, nem az, hogy ha van valaki, aki mást mond, akkor az ne legyen itt, hanem hogy mindig az az ember volt, aki nem konfrontálódik nyíltan. Kiadok egy olyat, hogy mondd, a portás ne engedje be. Nincs annyi vér a pucájában, hogy ilyen elfogadott ronda szót mondjak, hogy azt mondja a forgatókönyvírónak, hogy nagyon-nagyon zavar a munkában, hogyha egy ilyen negatív energiát érzek, ezt tök el tudom fogadni. De ő neki ez se volt, és ez erre hozta föl példának, hogy egyszer úgy hagyta el az egyik feleségét, hogy a feleség elment vásárolni, és ő addig lecserélte az árat. És addig, várjatok, és addig átköltözött oda, ahol egyébként is sokszor élt, mert párhuzamosan két családot működtetett. Ezek azok a zavaros 80-as évek.
Igen. Jó, hát igen, mondom, mint ahogy a többi sztár sem, totál nem érdekel, hogy milyen ember, én csak a filmjeiket szoktam nézni, és az alapján ítélem meg, én egyébként továbbra is szívesen megnézem az Amerikai szépséget, vagy nem tudom, tehát Kevin Spacey dolgai sem érdekelnek nyilván.
Az
ember lehet, hogy rásüti a bélyegét. Lehet, hogy azért más, hogy tekint rá az ember, de én ezt úgy külön tudom szedni.
De nem,
tehát
nem,
az Eastwoodot, most nyilván én sem akartam volna sörözni, beülni vele sosem, vagy nem tudom. Bár lehet.
Én azért kíváncsi lennék.
Őszintén van különbség a színész és a rendező között. A színésznél le tudom választani.
Igen,
a rendezőnél
nyilván.
Nem érdemes lesz leválasztani. És az írónál sem érdemes.
Meg az, hogy a film milyen hatású. Én sok Eastwood filmet láttam régen, tehát ugye nyilván a régebbiekből, amióta pedig moziba járok, és ha jöttek a filmjei moziba, azokat megnéztem, de nagyon sok filmjét már nagyon-nagyon régen láttam. Tehát lehet, hogy mondjuk sok olyan film a korábbiakból, amit tetszett tiniként, gyerekként, nem tudom, az most újra nézve már nem tetszene, nem tudom, ezt majd lehet, hogy egyszer minél tovább köztünk legyen, az a lényeg, de hogyha egyszer elmegy, akkor lehet, hogy tartok egy ilyen egy maraton, tehát nem is egyszerre nyilván, mert irtozatosan sok filmje van.
Akartam mondani, neked mennyi szabadidőd
nem,
van?
Nem, hát ez Spielbergből csináltam egyszer egy ilyet, szeptemberben kezdtem,
de már... Spielberg él!
Hát igen, csak hogy még úgy gondoltam, hogy végignézem egymás után az összes
mert
rendezését.
Mert előre felkészült. Vannak olyan médiumok, ahol nekrológokat előre megírnak, tudod, hogy
vagy ilyet még nem csináltam, hogy na végignézem az összes Spielberg filmet, volt egyébként kettő, amit nem is láttam, plusz a régi tévéfilmjei közül is néhány, na mindegy, végignéztem az összeset olyan szeptembertől, vagy október elejétől január végéig tartott. Tehát azért mondom, hogy ezek hónapok nyilván tudnám még tovább, mert írtozatosan sok filmje van, csak simán rendezőként is, tehát ott valószínűleg a színészi munkáit már nem fogom tudni beleiktatni. Nagyon sok, nagyon durva, igen. Szóval valószínűleg csak a rendezéseit fogom, de kíváncsi leszek, hogy most azok a filmek, amiket korábban láttam, milyen hatásra lesznek. Mert például tök szerettem a Halálhágót annak idején, még a Tűzrókát is, pedig az egy kevésbé dicsért filmje, de én azt emlékszem, hogy tök izgalmas volt, én nagyon szerettem az egészet, hogy eljut addig a repülőig.
82-es, persze, hogy jó film.
Az egy jó kémfilm, szerintem. A maga
például azóta látom, hogy mindenhol lehúzzák. Tehát, hogy lehet, hogy az ifjonckori lelkesedésem és ízlésem, ami nyilván azért sokat változott azóta, már nem fogja annyira szeretni, kíváncsi leszek rá, de a korábban egyébként a filmjei szerintem tényezők voltak, nem is mindegyik, mert ő is olyan, az a fajta rendező volt, aki nagyon sok filmet csinált, tehát gyakran rendezett.
Sokat, de nem
és,
sok
és, és hát, mint mondtuk, stílusban kevésbé volt változatos, vígjáték kevésbé, mondjuk az Űrkóbolyokban is egész sok poén volt egyébként.
Az Űrkóbolyokat szerettem.
Űrkóbolyokban is elég sok poén van, tehát az így... Nyilván az sem az.
Szerintem külön vélemény. Szerintem Clint Eastwood elég sok fajta témát feldolgozott, sok fajta filmet készített.
Műfajt is.
Én azért nem tudom, én most a
drámák, akciók, háborús.
Drámák, akciók, science fiction, vígjáték volt, de háborús.
Az volt
science fiction.
Hát az űrhajóban benne,
de most komolyan.
Science fiction, tudományos, fantasztikus film. Nincs ilyen, hogy felküldünk öregeket, hogy...
Hát te látod, hogy van, felküldték őket. És sőt, ha azt mondják,
is ilyet rajzik,
hogy nem igen, útba esik a hold. Útba.
Most hallottam, hogy a Buzz Aldrint fel akarják küldeni, nem? Szóval, hogy...
Jó, de őt szerintem már amióta ismerik, fel akarják küldeni és ott hagyni. Állítólag. Nem ismerjük, lehet, hogy tök jó fej.
Mert nem tudom, ha kedvencekről van szó, akkor például mi jut eszetekbe, mint rendező? Nági, neked ez egy nehezebb. Neked ez egy nehezebb kérdés.
De hozzáteszem, hogy annyira fura nekem ez, hogy Clint Eastwoodra elmondasz jó néhány dolgot, hogy miért nem szereted, mint személyiséget, és közben Woody Allen meg a nagy kedvenc, akinek egyébként tehát a nőkhöz való viszonya eléggé, sokan retteltesen utálják Woody Allent rendezőként, igen, meg ilyen önfejű.
Rengeteg
borzalmas filmet csinált Woody Allen. Én imádom Woody Allent is egyébként, csak nekem a kettős mérce egy picit ilyen fura.
Nem. Jó, én Woodynak a rossz filmjeit elismerem, hogy rossz filmek, pont a két adással ezelőtt
beszéltünk
volt ezt,
szóval
és mondtam
is, hogy...
Clint Eastwoodnak is vannak rossz filmjei, de te nem emiatt nem szereted.
Nem, így van. Én azt gondolom, hogy az a világ, amit egy alkotó, és ezért fontos, hogy nem a színészt. Kevin Spacey-től az a baj, hogy forog a gyomrom, de fejemmel nem fogom azt mondani, hogy nem nézem meg, mert Kevin Spacey egy nagyon tehetséges színész. De az nem ugyanaz, mintha te írsz és vagy rendezel valamit, tehát a világodat adod át, és az ő világában nem akarok élni.
Hát nem, igen, ez nem a te világod. Ez
Woody
abszolút...
Allen világában szívesen. De ennyi, ez a fő különbség.
De van olyan filmje, amit igen, kifejezetten szeretsz, vagy tetszik legalább.
Az a helyzet, hogy, és nem is akarom, nem biztos, hogy tudok mondani olyat, amit na ezt, de például nekem óriási reveláció volt a Levelek Iwo Jimáról. És főleg úgy, hogy párhuzamosan csinálta meg a Dicsőség zászlajával. Ott azt mondtam, hogy oké. Oké, folytathatja. Igen. Szóval ez tény, de mit tudom én például az, hogy az Éjfél a jó és a rossz kertjében, azt én úgy láttam szerintem, hogy nem azzal, hogy na ez egy Clint Eastwood film, és nagyon finoman átadta ezt a New Orleans hangulatot. Nagyon jól elcsípte, és az tehát az a rendezői érdem, hogy egy hangulatot át tud adni. Imádom a Titokzatos folyót.
Nagyon jó.
És szívesen mondanám azt, hogy az a kedvenc filmem tőle. Tényleg. Csak az, de ezt szerintem már mondtam, abban van az, hogy tényleg megfogható egy pillanat, ahol megjelenik az ő személyisége. És ott
a Sean Penn-ben?
Jössz rá, igen, a végén. Ott jössz rá, hogy oké, ő azt a történetet mesélte, amit én néztem, de ő tök más szűrt le belőle. Tehát az, most az alap sztori csak annyi, azért, hogy ilyen értető legyen. Három olyan barát, akik gyerekkoruk óta barátok. Egy olyan férfi, a Tim Robbins, akit gyerekkorában tudjuk, hogy elraboltak, molesztáltak, vagy nem molesztáltak, de a lényeg, hogy ez neki egy egész életére traumaként megmarad, és még így is azt mondom, hogy kvázi normális életet él, nős, gyereke van, csak magába forduló. És lesz egy rendőr, a Kevin Bacon, és lesz egy klasszik gangster, a Sean Penn, tehát hogy megvannak ezek a... Ez a szent háromság így létrejön. Mindegy, a sztoria, hogy keveredik, a végén tudjuk, hogy Sean Penn a félinformációk alapján úgy dönt, hogy rendet rak, és hát ő végzi el ezt a piszkos munkát, mert azt gondolja, hogy ő ölte meg a Tim Robbins ölte meg a lányát. Kevin Bacon a rendőr, aki már rájön erre az egészre, de még nincs semmilyen bizonyítéka, hogy ő ezt megmutat, tehát hogy nem tudom, hogy elkapja tulajdonképpen. És a legvége az egyébként egy nagyon látványos és nagyon erős jelenet, ugye Szent Patrik napi felvonulás, mert hát ott nyilván írek, meg mit tudom én, elválasztja őket maga a parádé. Az egyik oldalon áll a Kevin Bacon, aki ez, visszajött a felesége, mindenki boldog, ott áll a kis csal. Vele szemben a Sean Penn, a Laura Linney-vel szintén boldog házaspár, és csak egymásra néznek, és a Kevin Bacon csinál egy ilyen fegyvert formál az ujjával, és így céloz, és így lő.
Igen.
És a Sean Penn pedig azt mondja, így felteszi a kezét, hogy rajta.
Igen.
Tehát, hogy kezdődjön a játék.
Igen. Elkaplak.
Na most ez az elkaplak, és fogd meg, én kergetlek, fogd meg, ez csak egyet mutat, hogy ennek a csávónak nem jött le, hogy esetleg vannak érzéseik az embereknek. Tehát a gyerekkori barátomat egy másik gyerekkori barátom megölte. Igen. Arra én úgy reagálok, hogy te kis hamis elfoglalkat. Igen, elfoglalkat. Igen. És arra a másik úgy reagál, aki egyébként fel kell, hogy dolgozza azt a bűnt, mert eddig nem okozott neki problémát, hogy kvázi rendet rakok alapon embert ölt, vagy öletett, de itt, amikor egyértelműen kiderül, hogy nem a megfelelő embert ölte meg a lánya gyilkosaként, hogy neki ezzel együtt kell élnie, és ez semmilyen szinten nem töri meg. És még bele is megy a játékba, hogy itt van, akkor most te vagy a fogó.
Igen, ezt mondjuk ezzel kicsit egyetértek. Már hogy én is hasonlóképpen
értem. És minden más egyébként remek meg, volt, ami a könyvnek az ereje.
Hogy nagyon jó a film. Ez igen, ez nálam is így csapódott le egyébként, de ezzel együtt is nagyon-nagyon jó a film, de igen, ezt azért adom.
Mennek te kedvenc?
Én most nem kedvencet fogok mondani, mert nem, nehéz lenne megmondani egyébként, hogy melyik a kedvenc Clint Eastwood filmem. Én inkább azt, hogy nekem az egyik nagy kedvencem, amivel Clint Eastwood megérkezett az életembe, és az a Veszélyfutás című film, nem tudom, azt láttátok-e?
Az egy, azt is szerintem az a régen látott
az
filmek
közé. Az egy klasszikus, tehát szerintem azt meg lehetett volna csinálni a 80-as években, mondjuk Stallone főszereplésével, vagy Schwarzenegger szereplésével, és így visszagondolva, ugye azt tudtuk mondani, hogy a Die Hard-dal, tehát a Drágán ad az életeddel érkezett meg a kemény zsarú karakter, aki mégiscsak sebezhető, aki túl vagyunk az akciófilmeknek a korszakán, és akkor Bruce Willis volt ez a fajta ilyen úttörő ennek az egész stílusnak, és közben meg nem. Közben meg Clint Eastwood volt az, aki kezdetettől fogva magára vállalta ezt a fajta dolgot, hogy hát az igazság nevében, vagy azért, hogy az igazság kiderüljön, akár egy egész maffia, és a maffia által a rendőröket is lepénzelt világgal
nem
szemben.
Nem igaz, mert az Al Pacino volt. A Serpicóval.
Jó. Egyébként nem tudom, a Serpicónál szerintem a Veszélyfutás lehet, hogy korábbi.
Na?
77-es.
A veszőfutás?
Nem. De a veszőfutás.
Akkor a Szerpikó korábbi.
Az mi a 70?
Az a 70-es évek első fele.
Na jó, lehet. Mindenesetre nekem az volt egy ilyen nagyon
73-as.
Fontos. Na hát.
Jó, de ő egy valós személy volt. Tehát,
igen, hogy... igen, az valós.
De azért mégiscsak Al Pacino játszottál.
Ja, ha valakinek tudom ajánlani, akkor nézze meg a veszőfutást. Főleg az utolsó része, amikor nem is tudom, talán Philadelphia? Nem, valamelyik nagyvárosnak a fő utcáján kell végigvinnie a főszereplő tanút, koronatanút, és egy busszal viszi végig, miközben az út két oldalán az összes ház tetején.
Lehet,
az összes ház tetején tele van rendőrökkel és maffia tagokkal, akik meg akarják akadályozni azt, hogy ez a busz az elé eljusson az út végén lévő bírósági épületig, és a tanú azt tudjon
tanúskodni. Én lehet, hogy ezt láttam, de olyan régen, hogy itt csak valami homály.
Szerintem egyébként ez egy ilyen marhára egyértelmű remake alany. Tehát ezt a filmet ezt valamikor remake-elni fogják, abban biztos vagyok.
Hát vagy megcsinálták, lehet már párszor, csak nem írták oda.
Igen, csak hogy nem mondták.
Vagy tisztul, nem mondja a jogokat.
Jó, de azok, akik nem írják oda, azok nem kérik el.
Ez ő is rendezte, csak azért mondtam, hogy kedvenc rendezésről volt szó.
Nálam említettünk már párat, még a Ponta nincs bocsánatot, nem egyébként, amiért ugye az első Oscar-díját kapta rendezőként, és a filmet is, és egyébként sokan nem annyira.
Hát a West Endről van szó, nem ez az én
nagyon imádtam, hogy a
jó rossz és a csúfokkal.
Hogy a nincs bocsánatban ezt az egész West End zsánert a vadnyugat leáldozása igazából. Tehát, hogy ezt a West End karrierjét is úgymond véget ért.
Véget ért,
és az egésznek a hangulata az, hogy nem tipikusan úgy történnek benne a dolgok, ahogy egy ilyen klasszikus West End hős filmben, vagy mitosz filmben vannak, hanem teljesen más, hogy tehát ilyen sokkal valahogy ilyen reálisabban
leszámolt
ez az egész West End channel-el, és imádtam ezt a tényleg ez a leáldozott a West End-nek dolgot, és valóságban is, hiszen ugye a West End filmeknek leáldozott, és a Nincs Bocsánat volt talán az egyik utolsó, tényleg Oscar-díjat is kapott West End
erről
film.
Erről nem szólt a Kevin Costnernek.
Igen, sáros ő. Ő még tudott utána, mert én nagyon szerettem a fegyvertársakat.
Igen, a fegyvertársakat én is, tök jó, kevesen. És
nem ismeri senki, nem pörög sehol, az egy tök jó West End film.
Igen, én csak belefutottam, és mi ez tök jó, nagyon ott maradtam. Enet Benning játszott, Csaját.
Christian Bale meg a... Russell Crowe filmje.
Ja, Börtönvonat
Jumában.
Egyébként az is jó. Mekkora az egy remake.
Tök jó.
Jó,
hát oké.
Az is jó. Akkor az Elcserélt életek is, és az például gyűlölöm azt a filmet.
Én szerettem azt is, mert meglepő volt, hogy milyen műfajba ment át, konkrét thrillerbe a végére.
Igen, gusztustalan is van.
Azt is újra kéne nézni.
Hatásosan gusztustalan volt.
Igen, kemény lett ugye a végére eléggé. De a Tökéletes világ, amit már említettem, hogy amiben szerintem ismét meg tudtam mutatni, ugye pont Kevin Costnerrel.
Elterelte a témát.
Rossz dolgokról beszélgettek, igen.
Igen.
Mi lenne, hogy eljönni egy film? Egyébként a Tökéletes világ is egy kicsit vesztem.
Egy kicsit van benne, igen.
Hát persze, ez az eszembe a világgal.
Igen, de hogy az nekem egy kifejezetten közel hozzám, és ott szerintem egyébként tök jól meg tudtam mutatni az érzelmes oldalát is, ahogy a bűnözés a gyerek kapcsolata alakul, és annak hatására a Costner karaktere milyenné válik. Akkor úgy látszik, ebben a flowban volt, mert nincs bocsánat után Tökéletes világ, aztán Szívhídjai. Tehát, hogy akkor ment rá erre az érzelmes vonalra, majd kezdte a kevésbé emlékezetes filmjeinek sorát a Titokzatos folyóig. Na, szóval a Tökéletes világ nekem abszolút, és a már említett Titokzatos folyó, és valóban nekem is a Levelek Iwo Jimáról, ami nem gondolom, vagy olyan fura, tehát, hogy nem olyan Clint Eastwood film benyomását kelti.
Mindig elfelejtem, hogy ezt Clint Eastwood csinálta.
És nagyon erős atmoszférája van, fantasztikus jelenetek, a képi világ, tehát, hogy én nem tudom, mi ütött belé, vagy úgy, hogy a dicsőség zászlaja előtte meg egy ilyen pátoszos, klasszikus nyáros,
és ha ez szándékos volt, akkor le a kalappal.
Akkor le a kalappal.
Mert az az igazság, hogy az szerintem az amerikai verzió volt, az Iwo Jima pedig a japán.
Én abszolút úgy éreztem. Ó, de nekem a pátosz az, tehát hogyha már is össze lehet a hasonlítani. Mondjuk egy dicsőség zászlaját, mondjuk egy Pearl Harborra hasonlítunk össze. Okay.
Tehát, de hogy, hát ne, azért ilyet ne! Hogy, tehát hogy, a Pearl Harbort azt egy filmmel hasonlítsd össze. Ne egy filmmel hasonlítsd össze. A Pearl Harbort hasonlítsd össze egy vattacukorral. Ezt tudom mondani.
Így van. Pedig a sztori az nagyon
hasonló. Michael Bay akar csinálni egy Titanicot. Hát a sztori ugyanaz. Miért baj az? Hát nem értem.
Most ez annyira jó volt. Tehát tudod, hogy van egy csomó holokauszt film, van egy csomó Pearl Harbor film, de nem ez határozza meg a minőségüket.
De hogy nem, azért a 2001 gyűrűd össze, meg az Armageddon egytől fakad. Tehát...
Jaj,
szegény na, Michael Bay.
Kifutunk az időből, be kell rekesztenem a vitát.
Nem,
pedig erre az adásra mióta várnak a hűséges Full HD klub hallgatók? Lehet, hogy még talán a Csabával, a Bárdos Csabával merült fel először.
Lehet, a Baskával is
sokszor. Kaptak szerintem megfelelő mennyiség.
Ja, nem az csak, hogy ez azért egy régi tartozásunk.
Így van, tartozásunk volt, úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek. Pont miután feliratkoztatok. És az lenne a legjobb, hogyha nem kell azt mondani, hogy a fiúkkal értetek egyet, vagy velem, nem kell, ilyeneket nem kell leírni, de azt leírhatjátok, hogy nektek mi volt a kedvencetek, és mondjuk azt, hogy egyébként alapvetően inkább szeretitek, vagy inkább nem szeretitek Clint Eastwoodot, mert szerintem azért az mondjuk így beszédes.
Csak rajta. Hadd legyen egy jó napom.
És aki nem tudja, hogy a Gábor mit mondott, akkor tudjuk, hogy melyik táborba tartozik.
Sokan úgy gondolják, hogy a Piszkos Harryben van, de ez amúgy az igazság útjában van, az már nem az első Piszkos Harry filmben.
Igen, én remélem, hogy ezt is majd pontosan leírjátok, hogy a Gábor biztos rosszul mondott ebben valamit. Nagyon jó kommentjeink vannak egyébként, ezt mindig elmondom, mert tényleg köszönjük szépen. Na, az utolsó szó jogán azt hiszem, hogy a boldogító nemből kell idéznem, ahol az elmaradt esküvő helyszínén ott ül négy olyan 70 és 80 közötti néni, akik bevallják, hogy végre legyünk egymással őszinték, mondja Debbie Reynolds, aki ugye az anyját játssza a Kevin Kleinnal, hogy titkolunk dolgokat, és azt mondja az egyik, hogy az a recept nem az enyém, hanem nem tudom, kié volt, aki meghalt, és így sose tudta meg senki. És akkor egyszer csak azt mondja az öreg néni, aki a Szellemírtókban a könyvtáros volt, azt mondja, hogy bevallom, én utáltam a szívhígyait. És hogy vannak olyan délnyugati államok, ahol nem illik utálni se Clint Eastwoodot, se konkrétan a szívhígyait. De én beleállok. Na, az topcsok. Mondjátok, hogy ebben egyetértünk. Az nagyon romantikus. A
nagyon romantikus, persze.
Romantikus volt.
Viszont Ági, hogyha utolsó szó jogán, én is mondhatok
mindenki,
valamit,
mindenkinek jár utolsó
hogy, szó. Hogy Clint Eastwoodtól, mert nem lehet, hogy ne említsük meg. Ha akarsz jó filmet látni tőle, amit nem ő rendezett, de jó film, a kettőt is tudok ajánlani. Én nagyon szeretem a Clint Eastwoodnak a másvilágháborús filmjeit, úgyhogy vagy a Kelly hőseit, vagy a Kémek a saksfészekben című filmet.
Világos, de nem.
És egyébként mind a kettőben, főleg a Kelly hőseiben ismét ott van, hogy van humor.
Abszolút.
Legalábbis a karakteri, tud játszani humoros karaktert.
Ja. Szuper!
Már egyébként a Donald Sutherland ott a fő humorforrás, de azért ő is.
Igen, tehát ő mindig az Unterman, az űrkaubolyokba is a vicceket nem ő lövi,
hanem
aki a, tudjátok, az a sármos, aki csak úgy oda, olyan Han Solo-san. Tehát nem ereszkedik le odáig, hogy most itt viccelgessen valakivel. De tök jókat mond ahhoz, hogy lehessen vele viccelni. Szeretnél valamit még az utolsó szó jogán? Clint Eastwoodért.
Én szünetet kérek, egy Clinter mezzót.
Ez volt, tudjátok, a Full HD klub.
Tímár Ágnessel.
Szöröskei Gáborral.
És Tóth Ferenc Zsoltal. Sziasztok!
Sziasztok!
Istenem, ha minden ilyen flottul menne!